Nekem a szöveggel való kapcsolatom már ott elkezdődött, amikor ezt még csak úgy angol változatban olvashattuk, mivel ez a Peacedale Global Arts és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem közös workshopján belül lett lefordítva, magyar Albert Mária vezetésével, és már akkor részt vettem ennek a folyamatában, tehát már a fordítás folyamatában, és utána, amikor szintén ennek a workshopnak a keretén belül bemutatásra került, és a szerző jelenlétében is, akkor már részt vettem, mint dramaturg, szóval így a szöveghez volt egy, már a születésétől, ha lehet ezt így mondani, a magyar változat születésétől kezdve. Utána meg valójában az történt, hogy azt éreztük, hogy vannak bizonyos dolgok, amik már ismétlődnek a szövegben, vannak bizonyos dolgok, amik redundánsak, emiatt így szeretnénk, hogyha a fókuszt inkább arra helyeznénk, hogy mi történik ezekkel a nőkkel, és nem arra, hogy mi történt velük a múltban. Most gondolok itt a kutyás történetre, hogy azokból húztunk. Azok nem voltak relevánsak ebben a háborús történetben, vagy valójában a főszereplőnek a sztoriában nem illeszkedett ez annyira bele.
Meg hát tördelni is kellett azért valamennyire, és azt hiszem, talán az is emészthetőbbé teszi egy picit, vagy nem tudom, könnyebben befogadhatóvá.
Abszolút, elsősorban azért született felirat még annó, amit említettem a workshopon, hogy a szerző tudja nagyjából követni, hogy hol tartunk, mert hogy evidens módon nem értette a magyart. Másrészt meg Patkó Éva, ugye az előadás egyik rendezője, tulajdonképpen mindig használja azokat az elemeket, amik az előadás részei, még a technikai, vagy így mellékes dolognak tűnik is, és mindig részévé teszi, tehát az előadás részévé teszi a feliratot, és azzal játszik, és azzal kezd bizonyos jelenetekben valamit, a színészeknek akár azzal ad instrukciót, vagy azáltal ad, a néző elé kiteszi, mint olyan azt a technikai, tudom, apparátust, és valójában akkor így lett most is az előadásnak része, kicsit továbbfejlesztve, kicsit technikailag javítva ez a felirat, és hát igen, természetesen, hogy nem tudom hány oldal összesen a szöveg, de hogy ezt betördelni két nyelven, mert most hozzátettünk egy románt is, azért néhány órát el lehet tölteni a bütyköléssel.
Mennyire része valóban ilyenkor felolvasó színházi produkció során a szöveg, de oly módon a szöveg az előadásnak, hogy vinnie kell, nagyon-nagyon vinnie kell, mert hiszen most egyéb nem igazán volt. Tehát volt egy színpadunk, semmi nem volt, esetleg a lehulló lapok törhették meg talán az egyhangúságot.
Egy felolvasó színháznak a szöveg, az elhangzott szó a központja, amin mi dolgozunk próbákon, vagy néhány próbán azon dolgoztunk, hogy tudjuk ezt érthetővé, befogadhatóvá tenni a nézők számára. Egyébként én nagyon, nagyon hiszek a szónak az erejében. Tulajdonképpen a kimondott szó az megképződik az embernek az elméjében, és a felolvasó színház meg mi is erre appelláltunk ebben a helyzetben, hogy úgy elmondani ezt a szöveget, hogy a nézőkben ezek a dolgok, amikről a színészek beszéltek, ezek a történetek, borzasztó történetek, háborús történetek, megjelenjen nekik, és sokszor szerintem egyébként erősebb tud lenni az, ha csak a szavak által felelevenedik ez a dolog. Pont erről beszéltünk korábban, hogy szerintem ennek az anyagnak egyébként a felolvasó színház formátum sokkal jobban áll. Biztos lehet ezt játszani klasszikus előadásként, de szerintem ez a szöveg ebben a formátumban működik.
Nem is terveztél semmit az égvilágon, bármit, amivel játszadozhatnának a színészek?
Volt szó arról egyébként egy adott ponton, hogy ezt meg lehetne csinálni a teljes értékű előadásként, főként időhiánya miatt vetettük el ezt. Lehetne játékot vagy több játékot belevinni egyébként, és apróságokat próbáltunk is belevinni, ami a szövegen, a szövegmondáson túlmutat, egy-egy tekintet, vagy olyan helyzet, amit ők némában lereagálnak, vagy a viszony a vetítő vászonhoz. De tulajdonképpen a felolvasó színháznak a műfaja igazából szerintem nem igényel sokkal többet. Ha elkezdenek játszani, vagy példánnyal a kezükben mozogni, akkor az már tulajdonképpen a felolvasó színház és a színház között ragad.
Hogyan tördeltétek úgy ezt a szöveget, hogy valóban ránéznek néha vászonra, onnan is kap információt tulajdonképpen a néző, tehát ezek hangsúlyok ilyenkor, vagy azok nyilván, de hogy mit tartottatok fontosnak ilyen szempontból?
Mivel ugye úgy döntöttünk elsősoron, hogy ez felolvasó legyen, ott meg néha fontos az, hogy a helyszínt és az időt keretezzük, és legfőképp innen jött az, hogy vannak bizonyos dolgok, amik nem hangzolnak el színészek szájából, hanem a feliraton vagy a kivetítővászon jelennek meg, és valójában ezzel azt szerettük volna, hogy segítsük a nézőt, hogy ebben az időugrásokban, tehát 2015-ben kezdődik a következő jelenet 2005-ben, megint visszaugrunk 2006-ra, hogy ezeket nagyjából a néző képes legyen belülni, hogy nagyjából hol tart a karakternek a történetében. Illetve vannak olyan nevek, vagy mellékszereplők akár, vagy nem fókuszban lévő karakterek, akiket ugye a szerző utasítása szerint is ugyanaz a három színésznő játszik, kivéve a főszereplő Miát játszó színésznő, hogy azokat is segítsük, hogy most éppen nem az illető karakterből, hanem egy másikból szólal meg, és így szerettünk volna ilyen kisebb, hát így dolgokat elszórni a nézőnek, hogy ezt most nem szeretnénk, ha ezt valaki elmondaná, nem tegyünk úgy, mintha most közösen olvasnánk a szövegkönyvet, és akkor nézz oda. Pont elhangzik az ellentéte az előadásban, hogy ne nézz oda, de hogy a néző meg pont, hogy nézzen oda.
Mennyi játékot kértél gesztusok szintjén a színészektől? Hol van itt a határ egyáltalán?
Ugye a színészek elsősorban Patkó Évával dolgoztak, vagy volt már egy korábbi fázis, kétszer játszották már ezt a felolvasót, és Évának ez kérése volt, amikor mi beszéltünk egymással, hogy velem újítják fel kvázi az előadást, hogy ő nagyon szereti ezt a hangot, vagy ezt a többnyire visszafogott játékstílust, amit a színésznők használnak. Úgyhogy én ehhez tartottam magam, szerintem is ez áll jól neki, de így gesztusok nem voltak beállítva, ezt ők hozták, és tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez így volt a jó, ahogy ők érezték ebben a pillanatban. Egyébként érdekes volt, hogy ugye az előadásra, vagy ma estére milyen szépen megtöltöttek mindent, gesztusban is, szándékban is, hangban.
Könnyedén ment nekik ez, hogy váltsanak?
Azt éreztem, hogy igen. És egyébként, amit arról is mondott korábban, hogy az írónő, ő így írta meg a darabot. Tehát ott van az első oldalon a szerző utasításokban, hogy a Miát játszó színésznő csak ezt a szerepet játsza, és a többi szerepet meg ez a másik két színésznő játsza. És szerintem okosan van felépítve az, hogy a másik két színésznő milyen szerepeket játszik. Tulajdonképpen arhetipusokat hordoznak magukban, tehát hogy nem véletlenszerű az, ahogyan fel vannak építve ezek. Tehát női sorsokról ír, különböző női sorsokról és különböző perspektívákból mutatja meg ezeket, és ez így válik szerintem egy közössé.
Hogyan éreztétek ezt a szöveget? Hogyan éltétek bele magatokat a háborús viszonyokba, a női sorsokba?
Bevallom őszintén, hogy rosszul. Abban az értelemben, hogy folyton azt éreztem, hogy itt van egy rettentően szomorú sors, valakinek a sorsa, ami nem elképzelhetetlen, hogy ez tényleg megtörténik emberekkel, és mi ilyen voyeurként, ilyen megfigyelőként mi felhasználunk ilyen sorsokat, vagy ilyen tragédiákat ahhoz, hogy csináljunk abból színházat. Valójában erről szól kicsit a szöveg is, hogy itt van egy nő, aki elmegy, és tulajdonképpen abból él, hogy háborús tragédiák történnek, hogy lemészárolnak akár 20-30 embert egy iskolában, és ő ezt lefotózza, és tulajdonképpen ezért kap pénzt. És valahogy bennem ez a gondolat volt végig, hogy igen, mi is itt ülünk, és ugyanazt csináljuk, mint amit amúgy megvet a szöveg is tulajdonképpen. És ez egy érdekes, ilyen ambivalens érzés, hogy közben meg azt gondolom, hogy igenis meg kell mutatni, és igenis beszélni kell arról, hogy hát pár száz, pár ezer kilométerrel arrébb így élnek emberek, vagy akár így élnek emberek.
Sajnos nem olyan nehéz átérezni ezeket a helyzeteket. Nagyon sok háború van jelenleg körülöttünk, meg nagyon sok háborúról olvasunk. Az jó, hogy a szöveg végén Mia szembenéz. Tehát azt a döntést hozza, hogy megnézi a fotókat, hogy szembenéz azzal a borzalommal, ami ott történik. És ez fontos, szerintem nekünk is fontos, hogy ne csukjuk be a szemünket. Nehéz, nagyon nehéz folyamatosan ezt követni, de hogy nézzünk oda, ez történik. Tényleg sokan halnak meg nap mint nap háborúban ma, és ez borzasztó. Fontos, hogy ne fordítsuk el a fejünket. Ezt női sorsok, igen, de hogy ez tulajdonképpen nekem nem számít, hát emberek. De persze a szöveg szempontjából fontos, hogy női sorsok vannak, de az én szempontomból ugyanolyan empatikusan közeledek egy női szerephez, szereplőhöz, mint a férfi lenne. Egyébként megemlíteném, hogy erről az egész fotoriporteri sorsról, vagy létezésről, életről Jászberényi Sándor ír. A Lélek legszebb éjszakája című könyve.
Megismertétek a szerzőt. Mesélte erről a darabról, hogy milyen indítatásból született, vagy hogy neki a szándékai mik voltak?
Tudni kell ugye azt, hogy Mona Mansour, a szerző, amerikai és iráni, ha jól tudom, de legalábbis keleti felmenőkkel rendelkezik, és valójában innen jött neki egyrészt az indítatása, illetve szerintem az volt a nagyon fontos az ő részéről, mert hogy a török szövegeknél, amik elhangzanak az előadásban, illetve az arab szövegeknél, ő volt tulajdonképpen a dialect coach, aki tulajdonképpen WhatsAppon elküldte hangüzenetekben, hogy ezt hogyan kell ejteni, és ezzel segítve a színészeket.